Záró konferenciával ünnepelte fennállásának 250. évfordulóját a tiszántúli református egyházkerület levéltára. Az alkalmon az intézmény múltja mellett bemutatkozott a kerületi hálózat, a résztvevők megismerkedhettek a digitalizálás folyamatával és a jövőbeni tervekkel. A részletekről Szabadi Istvánnal, a levéltár igazgatójával Búzás Bori beszélgetett.
Arról, hogy a tiszántúli református egyházkerület levéltára 250. évfordulóját ünnepli, már érintőlegesen egy interjúban beszéltünk, de azért mégis elevenítsük fel egy picit a múltját, és mióta működik abban a funkciójában, és úgy, ahogy most működik.
250. évforduló az azt jelenti, hogy 1769-ben hozta létre a maga levéltárát az egyházkerület. Korábban, 1769 előtt, a levéltári anyagot egyetlen egy ládában őrizték, ezt nevezték scriniumnak, vagy cisztának is, és az ott lévő iratanyag az nem volt több, mint 10-12 oklevél, de ugyanebben a ládában volt a kerület pénze, a pecsétje, tehát egy ilyen mindenes láda volt ez, levéltárnak nehezen nevezhető. 1769-ben döntött úgy az egyházkerület, hozott egy határozatot, hogy fel kell mérni az egyházmegyékben lévő iratanyagot, az egyház látogatási jegyzőkönyveket, az egyház megyei jegyzőkönyveket, a legfontosabb, a működést megörökítő iratokat be kell hozni Debrecenbe, akkor már egyértelműen Debrecen tekinthető az egyházkerület székhelyének, és ennek a munkának az érdekében deputációkat állított össze. Ezután a határozat után 1774-ben ki is nevezték az egyházkerület első levéltárnokát. Az akkori püspök Piskárkosi Szilágyi Sámuel fiáról van szó. Az ifjabbik Szilágyi Sámuel lett az első levéltárosa az egyházkerületnek, levéltárnoka korabeli szóval. Ő úgymond civil ember volt, tehát nem volt lelkész, de nyilván a egyház életét nagyon jól ismerte, hiszen segéd gondnok volt Biharban. Piskárkosi Szilágyi Sámuel, az ifjabbik, úgy fogott hozzá a iratok rendezésének, hiszen ekkora már, ahogy említettem, az eltelt 5-6 év alatt egyre több anyag érkezett be, úgy fogott neki az irat rendezéshez, hogy egy kötött rendszert alakított ki. Ez azt jelenti, hogy a konzisztóriális házban, akkori nevén, tehát a püspöki hivatal egyik szobájában szekrényeket állítatott be, és a szekrényeket megszámozta, és a megszámozott szekrényeken belül ABC-s betűkkel jelölve fakokat alakított ki. Ez egy kötött rendszer volt, tehát úgy tudták visszakeresni az iratokat, hogyha megnézték a hely rajzi számát, úgymond. De hamar kiderült, hogy ez nem felel meg a visszakeresés igényének. Tehát ez alapján egyre gyarapodó, egyre nagyobb mennyiségű iratanyagot nem lehet nyilvántartani, úgyhogy eltelt egy olyan történelmi idővel nem sok, egy olyan 30-40 év, és újra kirendeltek egy bizottságot a levéltárba, hogy tekintsék át, hogy mit lehet tenni, milyen rendszert alakítsanak ki. Ennek a bizottságnak a vezetője 1823-ban Budai Ézsaiás volt, akit ugye jól ismerünk nevéről, történész és püspök. Ők annyit tettek akkor, hogy készítettek egy lajstromot. Ebből a lajstromból tudjuk, egyébként ez az első lajstrom a jegyzéke a levéltári iratanyagnak, ebből tudjuk, hogy akkor már 140 csomó iratcsomó érkezett be a levéltárba, vagy gyűlt össze. Ez a gyarapodás annak is köszönhető, hogy a 18. század második felében helytartó tanácsi rendelet szabályozta már az egyházak számára is az iratkezelést, annak a módját, mikéntjét, úgyhogy a kormányzat igényelte, követelte a korrekt iratrendezés, iratkezelést. De más előrelépésekkor nem történt, újra eltelt jó néhány évtized, amíg 1867-ben Révész Imrét nevezték ki levéltárnokká. Révész Imre a 20. századi püspöknek a nagyapjáról van szó. Révész Imre nagyon felkészült volt szakmai szempontból, összeállított egy olyan szakmunkát a levéltári rendezésről, amelyik nagyon sok szempontból ma is megállja a helyét, és ő alakította ki azt a fondrendszert, fond és állagrendszert, ami teljesen emlékeztet a mai levéltári struktúrákra, amely rendszer aztán folyamatosan bővíthető, csak be kell illeszteni az adott fontba, állagba a beérkezett iratot. Tehát ő egy jó használható levéltárat épített ki. Révész Imre halála után, de még a 19. században került sor arra a költöztetésre, amelynek során, mármint a levéltár költöztetésére, amelynek során a konzisztoriális házból, vagyis a püspöki hivatalból a református kollégium épületébe szállították át a kerületi levéltárat. Annak is az északi szárnyába az orrandóját laborandó felirat alá az első emeletre került a kerületi levéltár, és ott is volt egészen 2015-ig. Tehát jó hosszú ideig a kollégium volt, amely intézmény otthont adott az egyházkerület levéltárának. A révészféle rendszer az nagyon jól működött, egészen a második világháborúig. A második világháborúban a kollégium túlnyomó részét hadikórházzá alakították át. Még a németek, aztán ugye az oroszok ugyanilyen célra használták, a levéltáriratokat kiszorták, és azok teljesen összekeveredtek. Egy részük lent volt az udvaron, a hátsó udvaron, letakarva valami ponyvával. A levéltári rendszer teljesen felborult, nem nagyon lehetett rekonstruálni. Az 1951-es esztendő volt az, amikor legalább fizikailag összegyűjtötték egy helyre, a mostani kis tanácsterembe, a kollégium épületén belül a levéltári iratokat, és az akkori levéltáros Nagy Sándor munkája annyiból állt, hogy szerzett polcokat, polcokra feltette, felpakoltatta az iratokat, és bizonyos irat együttesekről segédleteket készített a legfontosabbakról, tehát egyházkerületi közgyűlési iratokról, a kollégium legfontosabb jegyzőkönyveiről, amiket minden nap használtak. Mert, azért említettem a kollégiumot, mert 1951-ben a kollégium és a kerület levéltárát összevonták. Innentől kezdve egy intézményként működik, mind a mai napig. A levéltár egyházkerületi levéltár a neve, de tudni kell, hogy a kollégiumi levéltár is a része. A teljes iratanyagnak mintegy egy negyedét teszi ki a kollégiumi levéltári iratanyag. Új levéltári struktúra kialakítására megint évtizedek múltán került sor. 1973-ban Kormos László kenderesi lelkészt hívta meg Barta Tibor püspök Debrecenbe levéltárnoknak, levéltárosnak, és Kormos László két esztendő alatt az országos levéltár nagyon komoly szakmai segítségével kialakította a ma is használatos fond- és állagrendszert. Két szekciót alakított ki, egy egyházkerület és egy kollégiumi szekciót, és egy olyan struktúrát dolgozott ki, amit ma is nagyon jól tudunk használni, tehát a beérkező iratok, azok könnyen elhelyezhetőek ebben a rendszerben. Kormos László 1994-ig töltötte be ezt a levéltárigazgatói tisztet. Kormos László az iratrendszerének, az iratok rendszerének kialakítása mellett elérte azt is, hogy a fontjegyzék, ami ez alapján készült, a rendezés alapján készült, az nyomtatásban megjelenhessen. Ez a Kormosféle fontjegyzék, tehát a levéltári iratok jegyzéke volt az egyetlen 1950 és 1989 között, amelyik egyházi intézményben, levéltárban megjelenhetett. A tervei között, Kormos László tervei között szerepelt emellett egy kiadványsorozat, szerepelt a tervei között levéltári kiállítás rendezése, utóbbi nem valósult meg, a kiadványsorozatot viszont elindította az 1990-es évek legelején, mégpedig a fűvészkerttel foglalkozó kiadvánnyal, a fűvészkertben lévő növények, fák leírása, jegyzékei korabeli források alapján, 19. századi források alapján. Kormos László 94-ig volt igazgató, hogy említettem, utána Barca József töltötte be ezt a tisztet, és 1996-tól vezetem én a levéltárat. A feladatom viszonylag könnyű volt, azt mondhatom, hiszen Kormos László munkáját kellett folytatnom, adott volt egy jó kialakított rendszer, adott volt egy biztató kiadványsorozat. Ez a kiadványsorozat most már a 23. kötetnél tart, ami újdonság volt, nyilván a történelmi szituációnak köszönhető, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a Királyhágó melléki, a kárpátaljai, illetve a délvidéken lévő, valaha a történeti Tiszántúlhoz tartozó gyülekezetek lelkészeivel, illetve a három említett területen lévő gyűjtő levéltárak munkatársával, vezetőivel. Ennek köszönhetően körülbelül 10 évvel ezelőtt megindult egy olyan munka, amelyre felfigyelt megint csak a egész levéltáros szakma. A gyülekezeti iratanyagokat digitalizáljuk, illetve a gyülekezetben lévő anyagot rendezzük is, dobozoljuk is, és ha kell, akkor beszállítják a kollégák Nagyváradra vagy Kárpátalján, vagy a Beregszászra. Mindenek a munkának a anyagi fedezetét részben az egyházkerületünk biztosítja, részben pedig állami pályázatokból, minisztériumhoz beadott pályázatokból biztosítjuk ennek az anyagi hátterét, a finanszírozását. Ennek köszönhetően a királyhágón mellékén a gyülekezetek felének az iratanyagát már sikerült rendezni, digitalizálni, és a digitalizált anyagról, maga a digitalizált felvételek, azok pedig bekerülnek a Váradi Levéltárba, átkerülnek ide Debrecenbe is, és ez azzal biztat minket, hogy hamarosan kutatni is lehet majd ezeket az anyagokat. Ennek még a jogi hátterét pontosan ki kell dolgoznunk. Mindenesetre nem muszáj elutazni annak, aki Királyhágó mellék párciumi származású a határon túlra, hanem itt Debrecenben is fogja kutatni mondjuk az anyakönyveket. Ennek a jogi hátterét kell még rendeznünk, ahogy említettem. A Királyhágó melléken a Váradi Levéltárban Emődi Andrásnak hívják azt a levéltárvezetőt, akivel sikerül együtt dolgoznunk Kárpátalján, Beregszászban. Hájas István, illetve orosz, most már Szilvás Erzsébet nevét kell megemlíteni, és a délvidéki munkát az pedig Hegyi Ádám, szegedi egyetemi oktató kollégánk, könyvtáros végzettségű kollégánk végzi, aki egyúttal a Csongrádi Egyházmegyének a levéltári referense, levéltári előadója is. Tehát szakmailag nagyon jól felkészült csapatról van szó, és a délvidék izgalmas ilyen szempontból, hogy egy része Romániához tartozik, másik része Szerbiához, de még Horvátországban is találtak olyan iratanyagot, amely minket is érint. Úgyhogy, sőt, ezen túl a Duna mellék egyházkerülettel is sikerült kapcsolatot kialakítani, hiszen az iratanyag része meg hozzájuk tartozik, úgymond. Tehát egy ilyen széleskörű együttműködés alakult ki, ami nagyon hasznosnak tűnik, annál inkább, mert például a Fekete-Körös vidékén nagyon sok olyan gyülekezetbe sikerült ellátogatni, amelyről szomorúan ugyan, de ki kell jelentsük, hogy 20 év múlva valószínűleg nem léteznek már, nem lesznek annyian ott a magyarok, hogy egy gyülekezetet alkothassanak. De egyébként nem kell a határon túlra menni, tehát itt nálunk Biharban is nagyon nagy átalakuláson megy át a társadalom, a közösségi élet. Vannak olyan gyülekezetek, amelyek a 60-as években még virágzóak voltak. Ma az egyik missziói gyülekezetünk már, ez a pocsai gyülekezet. Vagy ott van Furta, ahol nincs helyben lakó lelkész. A 60-as években 1200-1400 tagú volt a gyülekezet, ma 8-10 járnak templomba. És egyre több ilyen árván maradt gyülekezettel találkozunk. Egy lelkész 4-5 gyülekezetet is ellát, de az iratanyagot, ami ott kint van, azt valahogy meg kell menteni, hogyha nincs helyben lakó lelkész. Úgyhogy vagy beszállítjuk majd, vagy digitalizálni fogjuk azt is. Tehát, hogyha végeztünk a határon túl, az volt a sürgősebb, akkor ugyanezt a munkát, ugyanezekből az okokból itthon fogjuk folytatni.
És valahol ez az együttműködés jelenhetett meg ezen a konferencián, mert az előadásokat nézve pont, hogy Királyhágó mellék, vagy a délvidéknek egy részéről volt szó, illetve a 250 évről, a digitalizálásról, tehát amiről most eddig beszélgettünk, azt hallhatták meg azok, akik meghívott vendégei voltak, érdeklődői a mai konferenciának.
Igen, az említett Hegyi Ádám, Emődi András számolt be a gyülekezetekben végzett munkálatokról, emellett egy előadás foglalkozott annak a kiadványnak az előkészítésével, amely kiadványban az egyházkerület legkorábbi jegyzőkönyvét szeretnénk hozzáférhetővé tenni, nyomtatásban kiadni. Erről Dáni Veronka egyetemi adjunktus beszélt. Valamint ennek az egész munkának a nagy közönség felé tárásához ugye nagyon nagy szükség van arra, hogy az interneten is megjelenjen ennek a lenyomata, ennek a munkának a lenyomata, úgyhogy az utolsó, a záró előadás az a Mi Levéltárunk honlapjának a fejlesztéséről szólt, illetve a honlapon keresztül elérhető online kutatási lehetőségekről. Ez egy Tavalyi évben indult kutatási lehetőség, amelyet folyamatosan fejlesztünk, ami most elérhető és kutatható, az a Debreceni Református Kollégium diákjainak a névsora 1850-nel bezárólag. Itt a felsőfokon tanult, tehát tógátus diákok névsoráról van szó, de ez is olyan 26 ezer rekord. Ebben névre, településre lehet már keresni, és az osztály névsorban lévő teljes bejegyzést közöljük, tehát családkutatóknak is nagyon hasznos ez a bizonyos adatbázis, a diák névsori adatbázis. Emellett, ami már elérhető, az az összes levéltári kiadványnak, csak nem az összes levéltári kiadványnak a digitális változata, az a regisztrált kutatók számára ingyen elérhető és letölthető PDF formátumban. Valamint a legtöbb és legfontosabb belső kutatási segédletünk is elérhető ezen a honlapon és letölthető. Amilyen irányba tovább szeretnénk lépni, az elsősorban a családkutatókat szolgálná ki. Jövő esztendő január végére, tehát durván 2 hónap múlva, a debreceni házassági és keresztelési anyakönyvek kerülnek fel az online kutatási felületre, ugyanilyen rendszerben, mint ahogy a diáknévsorról elmondtam. Itt a korszakhatár még erősen korlátozott, 1800-al bezárólag, 1703-tól, illetve 14-től kezdve 1800-al bezárólag kerül fel ez a debreceni anyakönyves névanyag az internetre, de ez is 150 ezer bejegyzést jelent. Úgyhogy én bízom benne, hogy a debreceni közönség, a debreceni családkutatóknak is fogunk tudni szolgálni ezzel a új lehetőséggel.
Ugye beszéltünk a digitalizálásról és a honlapfejlesztésről, mint jövendőbeli feladatokról, ezen kívül mi áll még a levéltár előtt a jövő évben?
A jövő esztendőben megint csak a online kutatás kapcsán arra törekszünk, hogy minél több emberhez eljusson ennek a lehetőségnek a híre. Egyenlőre egyetlen felületen, a Facebookon, a levéltár Facebook oldalán hirdettük meg, de ennek köszönhetően is 110 kutató regisztrált nálunk, és több száz kutatási alkalmat követhetünk nyomon a számítógépes nyilvántartás segítségével. Hogy ez milyen nagy szám, ez 2 hónap alatt értük el ezt az eredményt, és hogy ez milyen jelentős szám, azt jól mutatja, hogy azok a kutatók, akik ide személyesen befáradnak a levéltárunkba, ők 140-150-en szoktak lenni egy esztendőben. Tehát 2 hónap alatt ezt az egyéves eredményt majdnem elértük. Persze el kell mondjam, hogy akik interneten regisztrálnak, azok érdeklődése nagyon sokrétű, de alapvetően családkutatással szeretnének foglalkozni, és erre még nincs lehetőség. Tehát hamarabb regisztrál ugye mindenki otthon a fotelben vagy a karosszékben ülve, mint hogy ide befáradjon, és ennek köszönhetően a szakmai érdeklődésük is erősen egy területre koncentrálódik.
Záró konferenciával ünnepelte fennállásának 250. évfordulóját a Tiszántúli Református Egyház kerület levéltára. Erről Szabadi Istvánt, a levéltár igazgatóját hallották.